hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Sólyom László köztársasági elnök és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meghívására június 22-én egynapos hivatalos látogatást tesz Budapesten George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. A washingtoni Fehérház bejelentése szerint a hivatalos látogatás célja tisztelgés 1956 emléke előtt és tárgyalások folytatása a transzatlanti és kétoldalú témákban. Hivatalba lépése után a kabinet azonnali intézkedéseket hoz az államháztartás helyzetének javítására, mondta Gyurcsány Ferenc a kormányprogram parlamenti vitájában. A kijelölt miniszterelnök szerint így 8% lesz idén a költségvetés hiánya.
A választással eljött az a pillanat, amikor a reformokat össze lehet kapcsolni a pénzügyi egyensúly megteremtésével, mondta a kijelölt miniszterelnök.
Miközben nyilvánvalóan sok 100 milliárd forintot kell az államnak saját költségvetésében a mai tendenciákhoz képest megtakarítania, ezt olyan pillanatban tudja megtenni, amikor pedig 1000 milliárd forint fog a magyar gazdaságba kívülről bejönni.
Gyurcsány Ferenc megerősítette, már ebben az évben hozzá kell nyúlni a költségvetéshez. A megoldást jelen helyzetben az állam működési kiadásainak csökkentése egyszer mint bevételeinek növelése jelenti. Az új kabinet programjának lényeges pontja, hogy az adórendszer átalakítása révén a közteherviselés mindenkire egyformán érvényes, a különböző ártámogatások elosztása pedig a jelenleginél igazságosabb legyen. A kormánypártok elkötelezték magukat a programban vázolt reformok mellett.
Baloldali olvasatban haza és haladás kettős és összetartozó feladata azt jelenti, elsősorban talán azt jelenti, hogy megakadályozzuk az ország, a haza kasztosodását. Azt, hogy az egyes társadalmi csoportokat átjárhatatlan falak válasszák el egymástól.
Könnyebb azt mondani, hogy nem lehet szűkíteni akkor, amikor a rendszereken változtatunk, mint megmondani, hogy mit akarunk csinálni azokkal a rendszerekkel. Mindig könnyebb azt mondani, hogy a magyar föld nem eladó a külföldieknek, mint megmondani azt, hogy mitől lesz a magyar gazdaság versenyképes, és abba honnan fog jutni tőke.
A Fidesz elnöke szerint a kormányprogram azt üzeni, hogy annak előterjesztője nem őszinte. A dokumentumnak ugyanis semmi köze sincs a választási ígéretekhez. Orbán Viktor hangsúlyozta, a többség csak arra kapott felhatalmazást, hogy a kampányban megfogalmazott irányt követve kormányozzon.
Tisztázzuk a későbbi megállapodás reményében. A reform a mi szóhasználatunkban nem jelent zsugorítást, elvonást és lebontást. A reform a mi alkotó ellenzéki szótárunkban építést, befektetést és felerősítést jelent.
A KDNP elnöke kijelentette, új bokros csomagok készülődnek, amelyeket a kormány egyszerűen reformoknak nevezett el. Semmilyen Zsolt szerint azonban mindez kevés lesz.
Azért tehát, hogy az ország kilábaljon ebből a mostani válságból, nem lehet pusztán csak a pénzügy technikai kérdésekre koncentrálni, hanem mögé kell nézni a dolgoknak, a morális válsággal és elsősorban a demográfiai kérdésekkel is foglalkoznunk kell.
Dávid Ibolya szerint a tisztelt ház előtt lévő dokumentum nem minősíthető kormányprogramnak.
Hiányoznak belőle azok az elemek, amelyeket egy programot valóban programmá tesznek. A megalapozott szakmai érvek, a kézzelfogható intézkedések, a dátumok, az egyes programpontok várható végrehajtásának teljesülése. Magyarán mikor és mit tesz a kormány?
Az MDF elnöke úgy fogalmazott, a képviselők biankóra szavaznak, amikor a kormányprogramra adják voksukat.
Az MDF az Alkotmánybírósághoz fordul amiatt, hogy a négy másik frakció megállapodása értelmében nem jelölhetett parlamenti alelnököt. A házbizottság ülésén a többi párt képviselője kitartott amellett, hogy az országgyűlés ma egy MSZP-s, egy Fideszes, illetve egy KDNP-s alelnököt válasszon, és nem járult hozzá, hogy az MDF egy negyedik szemét is indítson a titkos szavazással betöltött posztok egyikéért. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke emlékeztetett rá, a korábbi ciklusokban is volt példa arra, hogy egy frakció nem adott alelnököt a háznak. Únodon reggelre két ház összedőlt abban az utcában, amit a Sajó öntött el. A házakból már tegnap kiköltöztették a lakókat, összesen 63 embert, így senki sem sérült meg. Hernád Szent András egy irányból ismét megközelíthető. Ócsanálosan viszont még mindig folytatják a gát megerősítését, de helikopterekre már nem lesz szükség. Továbbra is védekeznek Borsod-Abolcs-Zemplén megyében. Több települést öntött el az áradó Sajó, Herned és a közeli patakok. A vízszint tegnap óta szinte mindenhol jelentősen csökkent, de még mindig veszélyt jelentenek a szivárgások és a belvíz.
Figyelembe kell venni, hogy a Sajó és a Takta halmazfokon van. Erre fordítunk most különös figyelmet, hogyha szükséges, akkor védekezni lehessen, ha szükséges, akkor további szivattyúkat veszünk igénybe más megyékből, a borsodi forrás már kimerült.
A megyében csaknem 2000 ember vesz részt a védekezésben. A Gesztelyről és Ónodról kitelepített lakóknak az Ökumenikus Szeretetszolgálat tisztítószer és élelmiszer csomagot juttatott el.
Szennyeződhetett Miskolc egyes területeinek ivóvize, bár erre egyértelmű bizonyíték még nincsen. Tény, hogy a házi orvosoknál igen sokan hányással, hasmenéssel jelentkeztek. A szakemberek szerint a Színva és a Garadna patakok áradása miatt keveredhetett össze Miskolc vízbázisának egy része, ezért az ANTS fokozottan ellenőrzi a vízmintákat. A szennyezés az Egyetemvárost, Tapolcát, Helyű Csabát és Görömbölyt érintheti.
A bejelentések alapján a helyszíni vizsgálatok folyamatban vannak, amely eredmény alapján tudjuk majd tájékoztatni a lakosságot a megbetegedettek számáról, a tünetekről, az esetleges megtett intézkedésekről. A vizsgálatok befejezését követően az eredmények ismeretében tudunk nyilatkozni arról, hogy Miskolc városi ivóvize szennyeződötte. Az első eredmények a holnapi nap folyamán várhatóak. A fentiek alapján megelőző jelleggel az érintett területen mind a lakosság, mind az intézmények részére az ivóvizet forralást követően javasoljuk fogyasztani, vagy palackozott vizet használjanak.
Tarlós István Óbuda polgármesterét javasolja főpolgármester jelöltnek a Fidesz budapesti választmánya, ő áll a párt fővárosi listájának élén is. Őt követi Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, Endrédi István és Fónagy János. Az ellenzéki párt országos választmánya június 17-én határozza a főpolgármester jelölt személyéről és a listákról. A június 17-ére előrehozott szlovákiai parlamenti választások kampányában újra megjelent az úgynevezett magyar kártya. Jan Slota, a kormányzásra készülő szlovák nemzeti párt elnöke Szlovákia szétverésének szándékával vádolta meg a felvidéki magyarságot, és a magyar koalíció pártjának betiltását követeli.
Kicsinek bizonyult a Csemadok pozsonyi székházának nagy terme, ahol a magyar koalíció pártja tartotta a fővárosi kampánygyűlését. A pozsonyi magyarok megköszönték a magyar koalíció pártja elmúlt 4 éves munkáját, külön hangsúlyozva azt a társadalmi nyugalmat, amely a választási ciklust jellemezte, s amely mentes volt a magyar ellenes uszításoktól. A lakossági fórum résztvevőin ugyan érezhető volt az újabb magyar ellenes hangulatkeltés okozta feszültség, de a nemzet megtartó elszántság és az összefogás fontosságának az érzése is.
Nem mindegy, hogy a felvidéki magyaroknak milyen lesz a jövőjük, milyen lesz a sorsuk. Fönnáll a veszélye annak, hogy ismét felerősödik a nacionalizmusnak a hulláma, és egy olyan kormány alakulhat, hogy az alapvető jogainkért is meg fog kellni küzdenünk. Ezt érzik, és ezt értik is a mi választóink, és én bízom abban, hogy az ő bölcsességük ugyanúgy, mint 89 után valamennyi megmérettetésnél ismét megmutatja azt, hogy a felvidéki magyarságot hiába akarják leírni, leszorítani a pályáról, ez nem fog nekik sikerülni.
A pozsonyi magyarok tapssal jutalmazták az MKP politikusainak azt a bejelentését, hogy a párt a következő választási ciklusban is kész magára vállalni a kormányzás felelősségét és folytatni azt a politikát, amely által Szlovákia az európai demokratikus hagyományokat felvállaló és hordozó országgá válik.
Az indonéziai Jáva szigetén Yogyakarta környékén pusztított 6,3-es erősségű földmozgás hírére folyamatosan érkeznek a körzetbe a segélyek és az orvosok. A máltai segélyszervezet több mázsa gyógyszert küldött a helyszínre. A segítségre annál is inkább szükség van, mert a Merapi vulkán kitörése nyomán több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni a körzetből. A Duna Televízió munkatársa a földrengés helyszínén járt.
Legalább 5800-an veszítették életüket a Jáva szigetén pusztított földrengésben, amelynek során mintegy 650 000-en hajléktalanná is váltak. A térségben szinte minden falu megsemmisült, a házak legtöbbje borig rombolódott. A földrengés után néhány nappal már megérkeztek a helyszínre a külföldi orvoscsoportok és a segélyek is, köztük a magyaroké.
A máltai segélyszervezet orvosaiból és a speciális mentők szakembereiből álló 9 fős magyar csapat a földrengés centrumától néhány kilométerre fekvő, szinte teljesen rombadőlt hegyi falu Gatuvira futballpályáján korábban létesített menekült táborban rendezte be főhadiszállását. Az orvosok a helyszínen kialakított rendelőben látják el a hír hallatán helyszínre érkező betegeket. Van köztük olyan szép számmal is, aki a földrengés során sebesült meg, de azok sem maradnak ellátatlanul, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Az orvosi ellátásért ugyanis csak úgy, mint a gyógyszerekért fizetni kell Indonéziában, és nem is keveset.
Nem csak orvosi feladat volt, hanem egyrészt ugye maga a logisztika megszervezése, amivel kezdődött az egész dolog, az, hogy területre kijussunk az ötmázsa felszereléssel, felépítsük a rendelőt, amiben dolgozunk.
A magyar orvosok 2-3 fős csapatokban Jáva földrengés sújtotta, kisebb eldugott falvainak lakóit is gyógyították. Naponta legalább 1000 embert láttak el, orvossággal, kötszerrel.
Az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat iraki szárnya megerősítette, hogy meghalt vezetője Abu Musab az-Zarqawi. A terrorista vezetőt hajnalban egy amerikai-iraki közös légicsapás során ölték meg.
Az amerikai haderő bemutatta a Zarqawi elleni támadásról készült felvételt. Egy F-16-os gép 200 kilós bombát dobott arra a Bakubától északra fekvő épületre, amelyben a terrorista vezető és 7 társa tartózkodott. Valamennyien az Al-Qaida iraki szárnyának vezetői voltak. William Caldwell vezérőrnagy, az amerikai haderő szóvivője egy fotót is bemutatott, amely állítólag Zarqawi holttestéről készült. A terrorista vezető halálhírét maga az iraki kormányfő jelentette be. Nouri al-Maliki azt mondta, hogy a hadművelet során igénybe vették a jordániai biztonsági erők információit is. A jordániai származású Zarqawit hazájában 3-szor is halálra ítélték, az amerikai erők pedig 25 millió dolláros vérdíjat tűztek ki fejére, mert őt tették felelőssé számos amerikaiak ellen elkövetett öngyilkos merényletért. George Bush amerikai elnök üdvözölte a terrorista vezető halálhírét, amit jelentős győzelemnek tart a terrorizmus elleni háborúban. Tony Blair brit kormányfő ugyanakkor arra számít, hogy az Al-Qaida bosszút fog állni iraki vezetőjének likvidálásáért.
Izrael tárgyalásokkal szeretné megoldani a palesztinokkal fennálló konfliktusát, jelentette ki az izraeli kormányfő. Ehud Olmert erről a jordániai királlyal tárgyalt Ammanban. Második Abdallah korábban komoly aggodalmát hangoztatta az izraeli kormányfő tervével kapcsolatban, amely szerint a zsidó állam egyoldalúan húzza meg határait, ha nem sikerül megegyezni a palesztinokkal. A jordán vezető meglátása szerint csak is egy független palesztin állam megalapítása segítheti a tartós béke megteremtését. Ennek érdekében felajánlotta segítségét a konfliktus rendezésére. Nagyjából 2 hét múlva kerül az új kormány elé a külügyminisztérium előterjesztése arról, hogy Magyarország létrehozzon-e egy tartományi újjáépítő csoportot Afganisztánban. Ezt Iváncsik Imre, a honvédelmi tárca politikai államtitkára közölte Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi miniszteri tanácskozásán. Ezek a tartományi csapatok az afganisztáni vidéki körzetek újjáépítésében vennének részt, valamint biztonsági feladatokat látnának el. Nyergesújfalun kibővítették és megújították az Alkotmányt, az egykori mozi épületét, környékét és a város első világháborús emlékművét több mint 170 millió forintból tették rendbe. Ehhez az Unió FAR programja 85, a Magyar Állam 70, míg a város 15 millió forinttal járult hozzá. A Komárom megyei ünnepélyes átadáson jelen volt Szilik Katalin, az országgyűlés elnöke is. Pécsi országos színházi találkozó immár 6. alkalommal. A hazai kulturális élet egyik legrangosabb seregszemléje 10 napig tart. A fesztivál népszerűségét bizonyítja, hogy a legtöbb előadása már a jegyárusítás első napján elkeltek, nem csak az ülő, de sok esetben még az állóhelyek is.
14 versenydarab és csaknem 200 kiegészítő program. Ez az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó kínálata. A művészek 6. alkalommal is szívesen fogadták a felkéréseket.
A színészek nagyon szeretik, mert végre azon túl, hogy játszanak, hát ez az elsődleges dolguk, és közreműködnek különböző produkciókban, de találkoznak egymással. Olyan kellemes beszélgetések vannak, amit Pesten, vagy más városban, vagy más vidéki színházban nem, nincs idő leülni.
Simon István szerint a közönség pedig elsősorban azért szereti a posztot, mert a darabok mellett olyan színészekkel találkozhatnak Pécs utcáin, akiket addig csupán a tévéképernyőjén keresztül csodálhattak. A szervezők azt ígérik, a fesztivál ideje alatt, június 8-a és 17-e között Pécsett minden nap ünneppé válik.
És még valami vadság a végére. Ma kezdődött és 4 napig tart Magyarország egyik legnépszerűbb motoros találkozója, a nemzetközi Harley Davidson Fesztivál. Thank you.
Már is nagyon nagy a nyüzsgés Alsóörsön. Folyamatosan érkeznek a résztvevők a világ minden részéről a Nemzetközi Motoros Fesztiválra.
Nem titkolt célunk, hogy minél több ember kössön itt barátságot ezen a területen. Programjainkat is így módon alakítottuk ki, hisz lesznek különböző csapat, úgynevezett csapatépítő játékok, programok.
A motorosok többsége a jó szervezés, a színes programok és a sok ismerős miatt motorozik akár több száz kilométert is.
Ez a Harley Davidson találkozó, ez annyiban más, hogy ez egy más színvonalat képvisel, de ez talán kicsiben magasabb színvonal, mint a többi találkozó. Nyilván ez többbe is kerül. A Harley Davidson megengedheti magának, hogy egy ilyet rendezzen, mivel kihasználjuk és itt vagyunk.
A fesztiválra tavalyi évhez hasonlóan idén is több ezer látogatót várnak. Két színpadon 25 együttes, köztük az Omega, a Lord és a Hot Chocolate ad majd koncertet.
Ami fontos még, hogy holnap rendkívüli híradóval jelentkezünk 12:30-kor, élőben közvetítjük a miniszterelnök és az új kormány tagjainak ünnepélyes eskütételét. Mára köszönjük figyelmüket, ma Medár napját úgy tűnik, hogy megúsztuk eső nélkül, jó volna, ha már jönne a nyár, erről mindjárt, de előtte még sport. Én mindannyiuknak jó pihenést és szép estét kívánok, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! A magyar női kézilabda válogatott vereséggel zárta 5 mérkőzéses brazíliai túráját, miután ma éjjel 31-30-as vereséget szenvedett a házigazdáktól. A magyar férfi kézilabda válogatottra 2 világbajnoki selejtező mérkőzés vár Szlovákia ellen. Az e hét szombati vágbesztercei összecsapásnak, majd az egy héttel későbbi szombathelyi visszavágónak nem csak a jövő évi világbajnoki részvétel a tétje.
A világbajnoki részvétel és egyben az olimpiai kvalifikáció lehetősége a tét, azaz nyernie kell a magyar kézilabda válogatottnak Szlovákia ellen a 2 meccses selejtezőben.
Ez egy olyan világbajnokság, ami az olimpia szempontjából nagyon fontos, hisz a olimpiára a 2. és a 7. helyezett csoportokba kerül beosztásra, és az aktuális világbajnok pedig ugye az automatikusan a résztvevője az olimpiának.
A légiósok, ha nem is a felkészülés kezdetére, de hazaértek, így ott lesz a pályán Nagy László, Carlos Perez viszont sérülést miatt hiányozni fog.
Ha nincs kvalifikáció, akkor nyilván itt a befejezése az én eddigi munkálkodásomnak, de erre nem is gondolok, nem is szabad, komoly a tét. Egy a lényeg, hogy a feladatra koncentráljuk és az akaratot előhozzuk.
Cseh László 5-ből 5 döntőt nyert a Mare Nostrum elnevezésű körversenyen. A magyar világbajnok a sorozat 2. állomásán a világ idei legjobb eredményével nyert 200 méteres vegyesúszásban, ezzel szépen búcsúzott a körversenytől. Kialakult az idei francia nyílt teniszbajnokság női döntőjének párosítása. Ma délután az orosz Svetlana Kuznyecova cseh Nicole Vajdisovával, míg a belga Justine Henin Arden honfitársával Kim Kliesterccel játszott elődöntőt.
Svetlana Kuznyecova kezdett jobban a tornán, már Emily Moresmot és Venus Williams-t is búcsúztató 17 éves Vajdisova ellen, de 5-3-as vezetése ellenére az első játszmát a cseh tinédzser nyerte. Aki a második szedben szintén 5-3-ra vezetett, de Kuznyecova is fordítani tudott, és a harmadik szedben már egyértelmű volt az orosz hölgyfölénye, aki győzelmével bejutott a döntőbe. A ma 23. születésnapját ünneplő Kliesterc sikere esetén hétfőtől világelső lehetett volna, de Henin Arden ezzel az ajándékkal nem akarta meglepni honfitársát. Kliesterc sok hibával játszott, Henin Arden pedig rendkívül magabiztos volt, és végül 6-3-6-2-re nyert. A döntő 2 résztvevője eddig 11-szer találkozott egymással, és Kuznyecova mindössze 1-szer tudott nyerni a belga klasszissal szemben.
Magyar idő szerint ma hajnalban folytatódott az amerikai profi jégkorongliga 4 győzelemig tartó fináléja, a Stanley Kupa döntő. Az ismét otthon játszó Carolina Hurricanes összesítésben 1-0-ás előnnyel várhatta az Edmonton Oilers elleni 2. találkozót.
Az Edmonton számára első számú kapusa Rolosson sérülésével több mint rosszul végződött az 5-4-re elvesztett első mérkőzés. Hogy a jobb folytatás csak remény maradt, arról nem az élete első playoff mérkőzésén védő finn Jussi Markkanen tehetett elsősorban. Andrew Ladd első harmadbeli gólja után ezúttal a második játékrészben söpört végig a Carolina-i hurikán. Először a cseh František Kaberle növelte a hazaiak előnyét, majd két másodperccel a harmad vége előtt Stillman is eredményes volt. A záró 20 perc Doug Waite furcsa emberelőnyös gólját hozta először, ehhez azonban kellett az is, hogy a játékvezető a perdöntő videófelvétel alapján ítélje szabályosnak a megmozdulást. Az 5-0-ás végeredményt Mark Recchi állította be a változatosság kedvéért ismét emberelőnyből. A Carolina így összesítésben már 2-0-ás előnnyel várhatja a harmadik immár Edmontonban sorra kerülő összecsapást.
A Nemzeti Sporthivatal és az Országos Sportegészségügyi Intézet az eddigieknél is hatékonyabban kívánja érvényesíteni doppingolás elleni fellépését. Ennek érdekében nyílt meg ma a Sportegészségügyi és Dopinginformációs Iroda a Magyar Sportházában.
Mostantól, ahogy a program szlogenje mondja, közel a sporthoz, vagyis a szövetségek házában kaphatnak sportegészségügyi és dopping kérdésekben tanácsokat a sportolók.
A sportegészségügyi ismereteket, információkat közelebb hozzuk a sporthoz. Ugye ezt mi úgy gondoljuk, hogy a sportkórház nem lehet meg a sport nélkül, a sport sem lehet meg a sportkórház nélkül, tehát egy mindennapi élő, az eddiginél még közelebbi, szorosabb kapcsolatot szeretnénk, és próbálunk kialakítani.
A produktum, egy dopingmentes, jól felkészült sportoló az egyenlő a tudás, a mögöttes tudás, és a kommunikáció szorzatában. Ha a kommunikáció nem jó, mert nem vagyunk itt, mert távol vagyunk, akkor az nulla, és minden szorzatban, ha bármelyik tag nulla, akkor az nulla. Hát ez évek óta működik, csak egy jó lehetőséget adtunk az, hogy itt van, ami a részben a sporthivatalnak, részben a sportkórház vezetésének köszönhető.
Ne feledjék, már csak egyet kell aludni a holnap kezdődő labdarúgó világbajnokságig. A mai Dunasport végén minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Néhány téma a mai reggelből. Végveszélyben a Gézengúz Alapítvány. Utána nézzünk, hogy ki segíthet a sérült gyermekekkel foglalkozó szervezetnek. Aztán szó lesz a táncház mozgalomról, hiszen szép a múltja, de vajon milyen a jövője? Egy frissen megjelent tanulmánykötet alapján a kérdés kutatóját és a mozgalom egy legendás tagját kérdezem majd. Mit mond a kormányprogram? Politikusokat és szakértőket is megkérdezünk ma reggel. Várom önöket.